Szeretném elmondani, hogy ez egy csodálatos lehetőség lehet mindannyiunk számára. Mi azt énekeltük, akik legalábbis énekeltük, hogy azért dicsérjük az Urak Urát, mert megváltott. Ha úgy vagy itt a mai napon, hogy nem tudod ezt elmondani, hogy az Isten megváltott, akkor ez lehet, hogy ez a te napod, ez a te lehetőséged. Mert az Isten itt van. A megváltott az azt jelenti, hogy az életedet teljesen meg tudja változtatni azáltal, hogy megbocsájtotta a te bűneidet, és ha elfogadod őt, akkor egy örök életet ad. Úgyhogy az Istenben szabad életet tudsz élni. Mától lehet teljesen tiszta lapot kezdeni. Erre lehetőségéd van. Ez a legnagyobb dolog az életben. És megvált bennünket a haláltól, az örök kárhozattól, és örök életet ad nekünk a mennyben. Elkészített számunkra egy csodálatos hazát, ahol örökön örökké fogunk élni, ahol nincs betegség, ahol nincs szomorúság, ahol nincs gyász, nincs elválás, nincsenek rossz dolgok, nincs tolvaj, semmi, csak az Isten öröme örökön örökké, igazság és békesség által. Milyen csodálatos és jó dolog ez. Tegnap egy országos találkozónk volt, minden évben van egy ilyen gyülekezet, Szabadkeresztény gyülekezetnek egy országos találkozója, ahol itt szokott mindig lenni, ahonnan az ország összes gyülekezetéből együtt vagyunk, és csak annyiról tudok nektek beszámolni, hogy arról szeretnénk nektek beszámolni, hogy olyan jó látni azt, hogy egyre többen csatlakoznak, új gyülekezetek születnek, új emberek kapcsolódnak be. Egyre többen vagyunk, és változik a légkör, és annyira élvezzük azt, hogy Istennek egy jó terve van erre az évre vonatkozóan is számunkra, és teljesen megváltozott az egyházunknak az arculata, jövőbe tekintünk, csomó dolgot sikerült lerendeznünk, és amikor azt látott, hogy ő is itt van, ismertük őket, és ők is csatlakoztak, hogy együtt szolgálják az Urat, ez fantasztikus és jó dolog. Úgyhogy szeretnék nektek arról beszámolni, hogy mivel ugye ez jubileumi év, nagyon sok jó dolog vár ránk, közös tábor, közös nagy konferenciák lesznek, jó dolgok lesznek, és készülünk arra, hogy ünnepeljük Istent, de nem a múltba fogunk tekinteni, hanem meg ünnepeljük azt, amit eddig tett, azzal a reménységgel, hogy amit ezután fog tenni, az még jobb és csodálatosabb lesz. És ettől vagyunk igazából boldogok. A mai napon szeretnék egy olyan dologról beszélni, amely nagyon a szívemben van. És én szeretnék egy változást elérni, és egy olyan dolgot, amelyet szeretném, hogyha nagyon jellemző lenne ránk, debreceni Szabadkeresztény gyülekezetre, és egy nem könnyű változásról van szó, de rendkívül fontos változásról. És ez a téma, ez nagyon ott van a szívemben. Ez most egy kis hatásszünet volt, hogy gondolkodjatok. Kérlek, hogy vetíts ki a címet. Erről lesz a mai napon szó. Noé hollója. Én gondolom, hogy ahogy elolvassátok ezt a címet, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hát ez már milyen cím. Vajon ez miről szól? Ki az Noé hollója? Mit akarok ebből kihozni? Egyáltalán miről lesz a mai napon szó? Én is sokat gondolkodtam ezen egyébként, ahogy olvastam ezt a címet. Hát szeretnék megfejteni ezt a dolgot, és azt szeretném, hogyha ez a Noé hollója dolog, ez úgy berögzülne mindenkinek az elméjében. És mai napon egy változásról lesz szó. Nézzük meg az első igét, amelyet jól ismertek egy alapig a Róma 12.2-ben. Azt mondja a Biblia, hogy ne igazodjatok a jelenlegi istentelen korszellemhez, se a divatjaihoz. Ellenkezőleg újítsátok meg az egész gondolkodásotokat, és ezáltal gyökeresen változzatok meg. Akkor lesztek majd képesek megérteni, mi az, amit Isten akar. Ami szerinte jó, ami neki tetszik, ami tökéletesnek tekint. Ezekre igyekezzetek. Amen. A Károli ezt ugye úgy fordítja, hogy változzatok el az elmétek megújítása által. Tehát a mai napon arról lesz szó, hogy hogyan tudjuk megújítani az egész gondolkodásunkat, és ezáltal gyökeresen megváltozni. Ugye mindannyian szeretnénk tudni, mi az Isten akarata az életünkben, mi az ő terve, mi a mi sorsunk. És azt mondja a Biblia, hogy először újítsuk meg az egész gondolkodásmódunkat, akkor leszünk majd képes megérteni, hogy Isten mit akar. Tehát a gondolkodásmódunkat és az életünket megváltoztatni nekünk kell, és a mai napon a gondolkodásmódunk megváltoztatásáról lesz szó, legalábbis az egyik részéről, az egyik aspektusból fogjuk ezt megnézni. Tetszik nekem nagyon ez az ige, hogy az egész gondolkodásunkat újítsuk meg. Ez nagyon nem egyszerű dolog. Szeretném elmondani, amit láttok ti is, és kijön ebből az igéből, hogy az, hogy változzatok meg, és újítsátok meg a gondolkodásotokat, ezt nem a világnak írja Pál. A Róma beliekhez írt gyülekezetnek írott levélről van szó. Tehát amikor azt mondja, hogy kezdjetek el megváltozni a ti gondolkodásotokban, akkor olyan embereknek írja, akik egyébként keresztények, újjászületettek, ismerik Istent. Tehát nem a világról szól, hogy ők változzanak meg, hanem rólunk. Egy dolog az, hogy újjászületünk, és felismertük azt, hogy szükségünk van Jézus Krisztusra, de egy másik dolog az, hogy hogyan tudunk megváltozni, hogy ez látszódjon az egész életünkben. És a következő ige rész, ezzel elkezdjük ezt megnézni, és most a főszereplő fogjuk megnézni a mi hollónkat, aki amúgy Noé hollója. Egy igét hoztam, de el fogom majd sorolni az egész történetet, hogy jól értsétek. És történt 40 nap múlva, hogy kinyitotta Noé a bárka ablakát, amelyet csinált, és kibocsátotta a hollót, és az elrepült, meg visszaszállt, amíg a vizek a földről felszáradtak. Na. Tehát az özönvíz történetéről van szó. Ugye az özönvízben az Isten első ítélete volt, amely elpusztította az egész világot. Meg is ígérte, hogy soha többet nem fogja víz által elpusztítani a világot, viszont hogy fog elpusztítani a világ? Tűz által. Tehát lesz egy másik ítélet, de lesz egy új föld, új ég és új Jeruzsálem, és mi annak részesei leszünk. Tehát egy tökéleteset fog alkotni a pusztulás után. Itt is, akik kegyelmet találtak az Isten előtt, azaz 8 ember, az megmaradt, és ezért ebből vált meg bennünket Isten a következő ítélettől. Igaz, ez a megváltás, de ez az első ítéletről szól, 150 napig. 150 napig esett az eső, és a mélység forrásai felfakadtak. Tudjuk, nagyon a földkéreg alatt ilyen vizek vannak, azok is felfakadtak, és annyira nagy víz volt, hogy az egész világot elpusztította, utána 150 napot várni kellett, míg megszáradt. Az már 300 nap, meg utána vártak vagy 70 napot, míg kijöttek a bárkából. A bárka egyébként egy érdekes építmény volt, nem volt rajta ablak, nem voltak rajta ablakok, nem nagyon láttak ki belőle, csak egy felső kis, ilyen kis, pici kis záróajtó volt, amin ki lehetett engedni egy galambot, tehát nem lehetett könnyű ott élni, de amikor már nagyon sokáig bent voltak, és a bárka megfeneklett az Ararát hegynek a tetején, akkor azt olvassuk, hogy Noé kiengedett, kireptetett összesen 4-szer madarat. Az első egy holló volt. Kiengedett egy hollót, az rövid idő múlva visszajött. Erre kiengedett Noé egy galambot, az is visszajött, repdesett egy kicsit, visszajött, még egyszer kiengedte, és visszaszállt a galamb egy olajággal a csőrében. Ugye ez lett általában a világ szinten a békének a hírnöke, hogy véget ért az ítélet, új korszak kezdődik, az olajág egyébként is az áldásnak a jelképe, tehát hogy újra lakhatóvá lesz a föld, és utána még egyszer kiengedte Noé a galambot, és az már nem tért vissza. Innentől kezdve tudta, hogy élelmet talált, megszáradtak a földek, és vártak még jó sok napot, hogy teljesen megszáradjon, és kijöttek a bárkából. Tehát ez az, ami az igében le van írva, ez a történelmi tény, és innentől kezdve az én fikcióm jön a hozzászólásom. Ugye is történt valami, hogy megbízott egy feladattal Noé egy hollót, és az első alkalommal, ahogy visszajött, rögtön leváltotta. És utána már csak galambot küldött ki. És miért váltotta le a hollót? Ez ezt értsétek jól, ez tényleg az én magyarázatom, de nekem nagyon tetszik. Kiküldte a hollót, visszajött, és azt mondta, hogy kár, kár. Azt mondta, hogy Noé, kár volt kireptetni, itt nincs semmi, nem tudtam leszállni, kár volt ez az egész, kár várakoznotok, kár arra számítani, hogy itt a földön lesz valami, az egésznek nincs semmi értelme, én nem láttam más, csak vizet, itt semmi élet nincs, itt már nem lesz semmi, és addig meddig káragott, még fogta Noé, és azt mondta, jó, többet nem fogsz kirepülni, és valahova bezárta a bárka hátsó részébe, hogy többet ne lássam. Tehát a Noé hollója, aki károg. És ez, ugye azért hoztam nektek, ez az az ember, akiről lehet, hogy meg felismertél valakit, vagy magadra ismertél, de általában először a másikat ismerjük meg. Biztos, hogy mindenki környezetében van egy Noé hollója. Aki károg és károg, semminek nem lesz értelme, hogy ez a világ már ilyen. Ha politikáról beszélsz vele, arról nem szabad beszélni. Ha a fociról beszélsz vele, nem szabad. Ha a sütésfőzésről, anyagi helyzetről, egészségi helyzetről. Kár, 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 nincs semminek értelme, és teljesen sötéten, mint egy holló, ugye, hogy lásson már, teljesen sötéten lát mindent, és csak károg. És ez igaz egyébként ránk magyarokra. Szeretném nektek elmondani, hogy ez olyan szinten igaz, egyszer már beszéltem erről, hogy amikor én kint voltam az első ilyen világszintű találkozón, akkor jegyezték meg rólunk, én nem tartottam magamat egy negatív embernek. Általában azt szokták mondani, a legpozitívabb ember, de a visszajelzés az volt, hogy mindenről minden panaszkodunk, és hogy mi csak hoztuk a rossz híreket Magyarországról, csak a helyzet az, hogy nekünk nem tűnt fel. Ugyanis az anyatejjel ezt szívtuk magunkba, és nekünk ez, amit általában úgy vettek, hogy folyamatosan káragunk és panaszkodunk, és negatívan beszélünk, nekünk ez teljesen normális volt, hát mi csak elmondtuk éppen a magunk pozitív gondolataival azt, ami éppen van, ahogy mi láttuk a helyzetet, és a döbbenetes az, hogy amikor van egy károgó ember, és ez a szellemiség ott van, és ez a gondolkodásmód ott van rajtunk, akkor te nem gondolod azt, hogy te egy ilyen ember vagy, hanem egyszerűen azt mondod, hát igen, ezek a tények. Én ezt látom. Én csak a realitásról beszélek. És vannak emberek, akik panaszkodtak, hogy mostanában minden kapcsolat megromlik. És hát nem keresnek ma az emberek, nem lehet velük beszélgetni. Akkor megkérdezed az embereket, hogy hát miért nem beszélsz velük? Hát ugye felesleges felhívni, a felhívom, vagy beszélek vele, megnyitom a csapot, egy órán keresztül ömlik a panaszáradat, és hát nem bírtam tovább. Csak mondja, és azért nem tudok vele beszélni, mert nem lehet vele semmiről beszélni, csak a saját sérelmeiről, panaszkodásairól. És én nem másról akarok beszélni, csak én rájöttem arra, hogy engem is mennyire érint ez a dolog. Mikor először akartam erről beszélni, teljesen azt gondoltam, hogy én másról fogok beszélni, és az büszkévé teszi az embert, meg örömmel tölt el. Csak a helyzet az, hogy ez ott van bennünk, és én nagyon nem szeretném ezt, mert ez nem egy bibliai hozzáállás az élethez szerintem. Erre mondja többek között az Istennek az ige, hogy változzatok el. Először is úgy tudsz megváltozni, hogy felismered ezt magadba, és szembesülsz dolgokkal, és fontos az, hogy ebből megváltozunk. Én azt szeretném, hogyha mi gyülekezetünk nem egy tipikus magyar gyülekezet lenne, amely ugyanaz, mint hogyha kimész a világba, és hallod ugyanazokat a mondatokat, ugyanazokat a problémákat, mert szeretnék nektek valamit elmondani, ami nagyon érdekes, hogy a Júdásnak ugye egyrészes levele van. Júdás ugye Jézusnak a testvére volt, ugye fél testvére, mert édes testvére nem lehetett, ugye, mert Júdásnak nem a Szent Szellem volt nem a Szent Szellemtől fogantatott, hanem Józseftől, de az anyukája Mária volt. Tehát Júdás írt egy levelet, és azt mondja, én teljesen más dolgokról akartam írni nektek, de mivel hamis emberek lopóztak be közétek, akik eljátsszák azt, hogy ők is megvannak térve és gyülekezeti tagok, és veletek együtt úrvacsoráznak, tönkre akarják tenni a ti boldogságotokat, és hogy hogyan lehet ezeket felismerni, felsorolja, de ír kettő nagyon fontos dolgot, olvashatok el, hogy onnan lehet őket felismerni, hogy mindig panaszkodnak, és állandóan morgolódnak. Nekik nem jó soha semmi. És panaszkodnak és morgolónak. Ezt a kettő dolgot, meg még egy pár dolgot, hogy haszonlesésből, személyimádók, tehát ilyen saját érdekeik nézik, tehát olyan dolgokat ír fel, amely egyébként nem a legszörnyűbb bűn, hanem azt mondja, hogy ahonnan fel tudod ismerni, hogy igazából nincs újjászületve, hogy a panasz ömlik belőle. Mert hogyha te az Isten igéjébe vagy benne, és mondjuk hiszed azt, hogy akik Isten szeretik, minden javukra van, akkor ugye az kezd megváltoztatni. Az Isten igéje az, ami megváltoztat. Tehát a panaszkodás egy jel arra vonatkozóan, hogy valami nem stimmel az Istennel való kapcsolatunkkal. És most szeretném megnézni azt, hogy hogyan tudunk ebből kitörni, és most pillanatra átmegyek amerikai prédikátorba. 3 lépés a sikeres megváltozáshoz. Arról lesz szó. Nézzük meg az első igénket. Ezzel kapcsolatosan az első igénket, a Filippi 4-et. Ismeritek jól az elejét, semmi felől ne aggódjatok, bármilyen helyzetben vagytok is, imádkozzatok. Hálaadással kérjétek Istentől, amire szükségetek van. Isten békessége, amely minden képzeletet felülmúl, megőrzi majd szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltóak, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltóak, kiválók és dicséretesek. Továbbra is úgy éljetek és tevékenykedjetek, ahogyan azt tőlem láttátok, hallottátok, tanultátok és elfogadtátok, akkor veletek lesz a békesség Istene. Azt mondja itt a Biblia, hogy ami itt lényeges, hogy azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltóak, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Annyit szeretnék háttérként említeni a Filippi beliekhez írt levélhez, hogy ez az a levél, amely arról híres, hogy Pál egyfolytában azt ír a gyülekezetnek, hogy örüljetek már, legyetek már boldogok, és valahonnan szerezzetek már egy kis örömöt magatoknak. A történetnek az érdekessége az, hogy a Filippi beliekhez írott levelet Pál a börtönből írta. Pál börtönbe volt, a filippiek pedig jól éltek, és egyébként nagyon jó gyülekezet volt, mert ez a gyülekezet volt a leglelkűbb gyülekezet, visszatérnék Viktor adakozása való buzdítására. Ők fizették Pál apostolt. Ők adtak rengeteg pénzt neki, ők adakoztak jeruzsálemi szegények számára. Nagyon sok minden nagyon jól csináltak, de nem volt meg bennük az öröm, és egy börtönben lévő ember írja a szabad embereknek, akik jól éltek, hogy legyen már örömötök, és vegyétek észre az életbe a szépségeteket, a szépségeket. Én egyszer elmentem egy ilyen középkori ilyen múzeumszerű intézménybe, és direkt beültem egy kalodába, ugye még a Filippibe Pál kalodába volt zárva, és ott dicsőített az Isten Szilásszal együtt, és én kipróbáltam, hogy milyen ott lenni, és nagyon örülni az Úrban, ismét mondtam magamnak, örülj. Hát ott mindent lehet, ez borzasztó egyébként, nagyon rossz érzés, és Pál börtönbe ül, és azt mondja a Filippi beliaknek, hogy örüljetek, ne aggódjatok, legyetek már boldogok, és ne velem foglalkozzatok, hanem járjon át titeket az öröm, és mond egy érdekes dolgot, hogy testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltóak, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Hogyha valaki vádol mondjuk minket, vagy kereszténység egyik szegmensét, hogy mi a pozitív gondolkodás hívei vagyunk, hát akkor szeretném elmondani, hát az igét elolvasod, hogy miként gondolkodjunk, ez aztán ennél pozitívabb felsorolás nem sokat látsz, ebben semmi rossz nincsen, azt mondja, hogy csak jó dolgokon járassátok az agyatokat, ez a változásnak a kulcsa. És itt szeretnék valamit megjegyezni még érdekességként, azt mondja a Biblia, hogy ilyeneken gondolkodjunk. A gondolkodás szó a magyarban, ha megnézed, nagyon érdekes, mert ennek a szótőve micsoda? Gond. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy gondolkodjunk, azt valahogy így lehet lefordítani, hogy van valami probléma, amit szeretnénk megoldani. Tehát nálunk, a mi nyelvünkben eleve a gondolkodás szó is azt jelenti, hogy van egy gond, amit meg kell oldani, és azon törpölünk, és azon gondolkodunk, hogy van ez a probléma, hogyan tudjuk megoldani. Az eredeti például, az eredeti görög kifejezés, az valahogy így hangzik, hogy logizomai. Amit így lehetne fordítani, hogy logikázz. Semmi köze a gondhoz, semmi köze a problémához, tehát nem gondon való elmélkedés szerint, hogy hogy fogjuk megoldani, hanem logikázz, elmélkedj. Gondolkodj rajta azon, hogy különböző jó dolgok vannak, és válasz ki, hogy min fogsz gondolkodni, ugye? Tehát, hogy logikázzál, hogy most éppen milyen jó dolgokon fogod járatni az agyadat. Teljesen más logikázni, meg teljesen más gondon törni a fejünket, igaz? Tehát ez csak a nyelvet szeretném elmondani, hogy nagyon rossz szó ez a gondolkodásmód, és a gond szótő, de a Biblia eredetiben, meg az eredeti gondolkodásmódban nem erről volt szó, hanem az, hogy latolgass, és ami jó hírű, ami szép, kezdj el ezen gondolkodni. Én megfigyeltem egyébként azt, hogy ha például elmegyünk valahova, és elmegyünk egy eseményre, és ez egy kicsit általánosított dolgok, de ez az én saját megfigyelésem. Tehát elmegyünk egy eseményre, és beszámolunk, és elkezdel szép dolgokról beszélni, akkor az emberek így hallgatják. Milyen volt ez az alkalom, az a konferencia? Ó, nagyon jó volt, csodás úr, a Szent Szellem kiárat, igen, igen. És abban a pillanatban azt mondott, hogy és történt valami borzasztó, igen. Innentől kezdve, mint hogyha bekapcsolódna a figyelem, hogy na végre már valami történt is. Mert amit úgy elmondtuk, hogy szép volt, hát igen, 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 tudom, te most érzelmileg ilyen állapotban voltál, könnyű neked, de beszéljünk valami jó dologról is. És ezt megfigyeltem egyébként, figyelem az emberek reakcióit, hogy egyszer rá vagyunk arra állva, akárhogyha híreket nézik, ugye ott is az igazi hír az, ami valami borzasztó dolog, amire felkapod a figyelmedet, és hogy én magamon is észrevettem, hogy nagyon sokszor van a napokban az, hogy felkelek, és elkezdek azon gondolkodni, hogy milyen problémát kell megoldani, mi lesz ma nehéz, és mik történnek velem, és az ember a gondokon elkezdi járatni az agyát. És nagyon nehéz, és nem természetes az, hogy az igazakra, dicséretre méltóak, szép dologra gondoljak, mint ahogy hát csak vegyünk egy Isten tiszteletet. Megfigyeltem azt, hogy amikor beszélünk róla, hogy körülbelül hány százalékban van nagyon szép, nagyon jó, vagy hány százalékban mondjuk azt, hogy igen, de. Általában az úgy szokott lenni, hogy nagyon jó volt, de. És akkor, hogy 95%-ban beszélünk arról, hogy mit kellett volna változtatni. És én azt gondoltam egy ideig, amikor én így gondolkodtam, hogy hát igen, de hát én, mint lelkipásztor, úgy hát nekem a dolgom az, hogy változtassuk meg a dolgokat. Magyarul, amikor én károgtam, mint egy holló, azt megmagyaráztam, hogy hát igen, nekem ez a feladatom. Én azt csináltam egy időben, hogy megpróbáltam leállítani az agyamat, és azt mondani, hogy oké, most mondjak 5 dolgot, ami jó volt, és álljunk le. Tehát semmi másról nem beszéljek, csak hogy kezdjem el azt, hogy változom meg az agyam, hogy ne egyfolytában ezen járjon a gondolatom, mert ez leterhelt. És azt vettem észre, hogy kezdenek nehezek lenni a napok, amiatt, hogy állandóan valamit meg akarunk oldani, és újabb feladatok jönnek, és várjuk olyankor, hogy a körülmények változzanak meg. De a körülmények nem fognak megváltozni, vagy ha megváltoznak, vagy nem mindig változnak meg, de ha megváltoznak, és én nem változok meg, semmit nem fog jelenteni. Ez az én módszerem egyébként, az az én lépésem, hogy próbálok arra gondolni, hogy mi volt, ami jó, mi volt, ami szép, mi volt, ami igazából igaz. Azt mondja a Biblia, hogy csak azon gondolkodjunk, ami igaz. Szeretném elmondani, hogy ma a legnehezebb eldönteni azt, hogy mi az igaz. Az Isten igéje az igaz. De akármit olvasol, fogalma sincs, hogy mi az igaz, mi az, ami nem. Olyan világban élünk, amely alapból hazugságra épül, és az életünk nagy részét, mivel most a médiára gondolok, meg a Facebookra, az Instára, bármire, fogalma sincs, hogy mi az, ami igaz, mi az, ami nem. De valószínűleg az életünk nagy részében olyan dolgokon gondolkodunk, amely nem igaz. De akkor befolyásol bennünket. Hogy gondolkodj nagyon sokat, ami valóban igaz és jó. Én felszoktam tenni magamnak azt kérdést, hogy amikor gondolkodok, hogy vajon ez igaz? Vajon így van? Elmondok nektek egy-két példát, hogy ez nálam hogy működik. Hogy amikor ott vannak a feladatok előttem, vagy a napi rutin, akkor az a gondolatok, amelyek megrohannak engem, hogy ennyi rengeteg mindent meg kell csinálni, belefér az időmbe, már megint van egy csomó probléma, remélem nem fognak még hívni, hogy még ezt meg kell csinálni. Nem tudom, hogy lesz erre időm, meg hogy egyleve miért, mert nagyon sok minden itt van előttem, és amikor ezek lehúznak, akkor meg szoktam magamat állítani, és akkor újra tervezés történik az agyamban, hogy oké, álljunk meg. Először is. Én mindig is pásztor szerettem volna lenni. Tehát azt csinálom, ami az álmom. Ezek természetes dolgok, hogy vele járnak, meg fogjuk majd oldani ezeket a helyzeteket. Ne erre figyeljek. Örüljek annak, hogy örök életem van, Jézus megváltott engem, és van, nagyon jó csapatom van. Ezeket meg fogjuk oldani, ezeket a helyzeteket. Teljesen természetes, hogy vannak ezek a feladatok, de egyébként tök jó dolgok vesznek körül az életben, amit nem vettem észre, és akkor gondolok a családomra, a gyönyörű gyermekeimre, az elképesztő feleségemre, nagyon sok mindenre, arra, hogy mennyire jó életet élek, és egy csomó mindent Isten egyébként is megadott, és kezd az ég kivirulni, kitisztulni. Pusztán attól, hogy leállítottam magamat, mert észrevettem, hogy egy ilyen spirálba vagyok. És csak károgok, és elvileg ezt én szolgálatnak, Istennek való szolgálatnak hívom. És akkor leállítja az ember, és akkor az egészet újra tervezzük. Logikálsz olyan dolgokon, amelyek jó hírűek, amelyek tiszták, amelyek szépek, amelyek dicséretre méltóak. És ez itt jön egy pont, hogy dicsérj. Ez, amikor tele vagy gondolatokkal, gondokkal, akkor nehéz másra figyelni és dicsérni, de elkezded másokra figyelni és dicsérni, amit jól tett, akkor meg fogod látni, hogy kezd el te is megváltozni azáltal, amit mondasz. Neki is jól esik, meg neked is. Oké, nézzük meg a következő igét. A Zsoltárok 103-at. Azt hiszem, Erik említette már ezt reggel. Nagyon szeretem Dávidnak a Zsoltárát. Azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmilyen jótéteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Azt mondja a Biblia, áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Ugye ez egy olyan Zsoltár, amikor azt olvashatjuk, hogy Dávid saját magával beszél. Ez a Zsoltár magának szól. Áldjad én lelkem az Urat. Ha te lelked magától is mindig áldaná az Urat, akkor nem kéne felszólítani, igaz? Amikor azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, az azt jelenti, hogy a te lelked nem mindig akarja áldani az Urat, hanem most nincs kedvem, most panaszkodnál, most minden más csinálnál, és maga Dávid tanít minket erre, hogy kezd el áldani az Urat én lelkem. Ezt akkor kell csinálni, amikor a te lelked nem akarja áldani az Istent, és mit mond utána, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Én ezért szeretem ezt az igét, mert nem tudom, ti hogy vagytok vele, de amikor problémás helyzetben vagyok, az egyik dolog, amit észrevettem, hogy teljesen el tudok feledkezni arról a sok jó dologról, amit Isten adott. El ne feledkezzél semmilyen jótéteményéről. Én emlékszem, amikor ott ülök a problémáim között, akkor az egyik dolog, amit tenni szoktam, az, hogy visszaemlékezek arra, hogy amikor nagy nehézségben voltam, mit csináltam 5 vagy 10 évvel ezelőtt, és amikor ezen elkezdek gondolkodni, és átállítom az agyamat, akkor tényleg, emlékszem, hogy ott kiáltottam Istenhez, hogy csak most hallgass meg. Ú, nagyon sokszor volt ilyen, hogy Uram, most ez az utolsó dolog, ha ezt megadod most, és kihozol ebből a bajból, én ezentúl kezdve végig veled járok, és nem fog többet panaszkodni, és az egész életemet neked adom. Van ilyen? Volt már ilyen veletek? És ezt egyszerűen elfelejtkezek. Annyira szeretem Dávidot, mondom, ó, egy csapatba játszunk. Dávid sem véletlenül mondta ezt, mert amikor ilyen nehézségben vagy, akkor hajlamos vagy elfelejtkezni. És felszoktam emlegetni azokat a dolgokat az én lelkemnek, hogy milyen hatalmas csodákat éltem át, amikor azt mondtam, hogy na most már van Isten. Ha ez megtörténik, akkor hiszem, hogy tényleg meghallgatja az imámat, és meghallgatta. Nagyon boldog voltam, és egy idő után meg ugyanod voltam, hogy Istenem már megint. Mi történik velem, most minden rossz, és azt mondja, hogy el ne felejtkezzél, tehát kezd el felemlegetni azokat a jó dolgokat, amit tett veled. Nagyon sok jó dolog van, és amikor ezen gondolkodik az ember, akkor azt mondja, hú, nekem amúgy milyen jó életem van, mennyi csodát átéltem. De az ördög mindig el akarja veled hitetni, hogy ez valahogy a múlt, mert nagyon sokszor jártam én is úgy, hogy lehet nem is úgy volt. Lehet, hogy egyébként imádkoztam, amúgy is megtörtént volna. Lehet, hogy ez tök természetes volt, csak akkor úgy éltem meg, hogy ez természet feletti, és visszaemlékezek, nem, akkor annyira biztos voltam benne, és visszaállítom magam abba az állapotba, abba a hálás állapotba. El ne feledkezés semmilyen jó téteményről, mert megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Ez Istennek a kegyelme, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Szeretnék valamit elmondani, amely nekem nagyon sokat segít. Az egyik dolog, ugye az első dolog volt, amit a Filippi 4-ben olvastunk, hogy döntsd el, hogy mind fogod egész nap járatni az agyadat. Tehát irányítsd a te gondolataidat, és ne engedd, hogy mindenféle hülyeségen leterheljen téged. Tehát ez volt az első, hogy kezdj el jó dolgokon gondolkodni. A második pont a dicsőítés. Amikor azt mondja, hogy áldjad én lelkem az Urat, és így szeretnék valamit mondani, és nem szeretném, hogy félreértenétek, ez a dicsőítés és az ima közötti különbség. Nagyon fontos az ima, és nem az ima ellen akarok beszélni, de az imádkozás, hogyha nem jól csináljuk, akkor már a pogányok is imádkoznak, ugye is beszélünk erről, meg Jézusnak mondják a tanítványok, hogy taníts minket imádkozni, még ezek szerint lehetett úgy imádkozni, amelynek túl sok értelme és haszna nem volt. Csak szeretném elmondani nektek, egy ilyen kép jött fel belőlem érzékeltetni, hogyha nem létezne Isten. Tehát tegyük fel, hogy Isten nem létezik. De te faragsz fenyőfából egy Isten magadnak, két szemmel, szépen kifaragod, ekkora nagy füleket faragsz rá, úgy, hogy hallja mindig a panaszodat, és nem létezni Isten, de ott van az a fa, és minden nap elmész, és fél órán keresztül elmondod neked a bajaidat, nyűgjeidet, akkor a lelked megnyugszik. Amíg rá nem jössz, hogy de hülye vagyok, hát én egy fához beszélgetek. De hogyha, értitek? Tehát ha nem létezne Isten, csak a panaszaidat sorolod, és elmondod neki, mivel kiadtad magadból, valakinek elmondtad, aki így szépen, ha jó nagy szemeket ugye, csinálsz rá, hogy nézzen rád, füleket meghallgathod, valamilyen szinten megnyugszol. És nagyon sokszor, az, ha maga imádkozunk, az lehet egy ilyen panasz áradat, egy önsajnálat, elmondjuk az Úr előtt, egy félórás monológot, utána áldom az Uramat, a nevedet, köszönöm, hogy mindig velem vagy, ámen. Ez lehet egy ima. És az imádkozás lehet az is, hogy bekapcsoljuk a mi saját magunknak a panasz áradatát az Istennek, és mindent elmondunk, és úgy érezzük, hogy na, mai is tartottunk csendességet. Én azért szeretem egyébként a dicsőítést, és azért fontos, mert ott az Istennek a jelenléte van, és ha megnézed amikor dicséred az Urat, most kifejezetten megnéztem az összes szöveget, az nem rólad szól, hanem amikor imádod az Urat, akkor az Isten nagyságáról van szó, tehát a figyelem központjában ő van, és elkezded őt imádni, és arról beszélsz, hogy ő megbocsátotta a bűneidet, meggyógyít téged, hűséges, mindig csodát tett, ezután is csodát fog tenni, ne nyugtalankodjál, hanem bízd magad ő rá, és elkezded Istent imádni, és azt mondja a Biblia, hogy az imádat az, amely megváltoztat téged. Ugye konkrétan így mondja a Biblia, hogy ahogy fedetlen arccal szemléljük őt, átváltozunk az ő hasonlatosságára. Tehát, hogy elkezded Istent imádni, az téged megváltoztat, ahogy megvallod ezeket a dolgokat az Isten előtt, hogy ő mennyire nagy, mennyire csodálatos, egy idő után annyira felemeli Istent, hogy felemeli a problémát fölé, felemelkedsz te is erről a földről, és egyszerűen megváltozol, ahogy őt szemléled, és betölt az ő dicsősége. Amikor imádkozunk egy helyzetért, mondjuk egy anyagi nehézségért, és Isten meghallgat, megoldódik az a probléma, tehát változás léphet fel a te anyagi életedben, vagy az egészségedben. És ezek nagyon jó dolgok, de amikor az Istent dicsőítjük és imádjuk, akkor meg belül történik változás, mi bennünk. Megváltozunk teljesen, hogy áldod az Urat, és nem feledkezel el semmi jótéteményedről, amikor ezt teszed, azt mondja a Biblia, hogy megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Újra fiatalnak, tetterősnek érzed magad, mert az Isten dicsősége átjár. Én ezért szeretem az Istent nagyon imádni. Ezért csodálatos az, amikor az ő jelenlétében vagy, és ez téged változtat meg. Tehát amikor imádkozunk helyzetekért, körülményeink megváltoznak, és az nagyon-nagyon jó, de amikor az Istent imádjuk, és ráfigyelünk, és az ő jelenlétében vagyunk, akkor mi magunk változunk meg. A mennybe egyfolytában imádják az Urat. A menny csodálatos hely. Ahogy a mennybe szemléled őt, megváltozol, mert az imádatnak van egy különleges dolga, hogy akit imádsz, olyanná válsz. Ugye ez egy fontos jelmondatom, ezt én szerkesztettem, most erről nem fogok beszélni, de Róma 1-be is olvasunk erről negatív módon is, tehát akit imádsz és akire figyelsz, olyanná fogsz válni. Ha Istent imádod folyamatosan, akkor a gondolkodásmódod, az érzelemvilágod, az egész lényed át fog alakulni, mert őt szemléled, akire nézel, olyanná válsz. Az imádat megváltoztat belülről téged. És az Istennek az öröme jár át, amely egyébként a mi erősségünk. Tehát a második dolog, amely változást hoz az életedben, az az imádat. És amikor nem feledkezel arról, amit Isten eddig tett az életedben, és megújulunk, megül az ifjúságunk, mint a sasé. A harmadik dolog, az a vak Bartimeusnak az esete, és azt hiszem Lukás 18-ban igen, van megírva, azt olvasjuk, hogy amikor Jézus Jerikó felé közeledett, az út szélén egy vakkoldus ült és kéregetett. Amikor hallotta, hogy sokan mennek el mellette, kérdezősködött, hogy mi történik. Azt mondták neki, hogy a názereti Jézus megy arra. Ekkor a vak felkiáltott, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam! Akik éppen mellette mentek el, rászóltak, hogy maradjon csendben, de ő csak még jobban kiabált. Dávid fia, könyörülj rajtam! És utána Jézus megállt, odaszólította, meggyógyult, és követte őt. Tudod, az egyik legnehezebb dolog, hogy amikor te elkezdel kiáltani, és más teszel, mint a tömeg, meg mint aki körülötted vannak, akkor a tömeg próbál lehúzni a saját szintjére. És furcsa vagy, más csinálsz, és azt olvasjuk, hogy rászóltak, hogy hallgass már el, ne szólj semmit. De hát ő tudta, hogy ha nem kiáltok Jézushoz, akkor nem fogok meggyógyulni, és ezért még jobban kiabált. A legnehezebb dolog az, hogy kitörni a közegből. Amikor mindenki így gondolkodik, amikor mindenki panaszkodik, amikor mindenkinek ugyanúgy jár az agya is, ugyanaz a szókincse, ugyanaz a gondolkodásmódja, akkor nehéz kitörni, mert ugye mindenhonnan ezt hallod egész nap. Ezért is beszéltem a dicsőítésről, az imádásról, mert akkor kiszakadunk abból, amit folyamatosan hallasz. Egész nap hallod a munkahelyeden, hallod a baráti körödtől, ismerősei körödből azt a rengeteg sok dolgot, amely árad rá, és amikor próbálsz kitörni ebből, akkor azt a tömeg nem tudja érteni, és próbál visszahúzni a saját szintjére. Emlékszem, amikor én elkezdtem ezt, hogy én máshogy fogok beszélni, ugyanezzel találkoztam, és olyan furcsán néztek rám az emberek, és elméleteket gyártottak, hogy miért vagyok én most ilyen. Éppen mi történhetett, ha már csak azt mondták, viccesen tudod, hogy beszívott, de hogy az teljesen normális, hogy mindenki ugyanazt mondja, te miért mondod ezt, hogy mindenki szidja a politikát, véres szájjal, habzó szájjal ordít, te meg nyugodt vagy, és te kívül maradsz, és nem fogják érteni. De egyébként mi azért maradunk ki bizonyos dolgokból, én azért maradok ki, mert én mindig megörösödök abban, amit Jézus Krisztus mondott, hogy jövevények vagyunk ezen a földön. Mi átmeneti állapotban vagyunk. Így mondja a Biblia, hogy nincs itt maradandó városunk, olyan, mintha egy sátorba laknánk. Ezért könnyű kimaradni dolgokból. Tudjátok, hogy emlékszem, amikor Görögországban nyaraltunk pár évvel ezelőtt, emlékeztek, hogy volt egy ilyen, majdnem államcsőd volt, mert hát egy kicsit hamisítottak, a németek felvásárolták, nem tudom, emlékeztek-e rá, hát a nagyon nagy probléma volt. A görögökön mondjuk ez nagyon nem látszott, tehát, hogy ugyanúgy buzuki volt náluk, ugyanúgy énekeltek, ugyanúgy frappét ittak, ugyanúgy ültek a tengerparton, és szép nagy bajusszal, fukszal énekelgettek, de nagyon nagy probléma volt, és tudtam, hogy baj van ebbe az országba, csak az volt az érdekes, hogy amikor kimentünk, és arra gondoltam, hogy oké, tudom, hogy problémák vannak, de hát én csak nyaralok itt, ez nem az én hazám. Tudom, elolvastam, megnéztem, de utána hazamegyek Magyarországra. Hogyha úgy vagy itt, hogy én a mennyei polgár vagyok, egy ideig itt tartózkodok Magyarországon, és érintenek ezek a dolgok, de alapvetően átmeneti állapotban vagyok ezen a földön, de az én állampolgárságom elsősorban a mennyben van, ahol igazság van, békesség, és Szent Szellem által való öröm, akkor megnyugszok. Akkor nem érintenek úgy a dolgok, és így tudsz megváltozni, érted? Tehát kimaradok azért, mert nekem elsősorban királyom van. Tehát aki én fölöttem áll, az egy király. Én királysághoz tartozom. Úgy hívják názereti Jézus Krisztus. A 89. Zsoltár azt mondja, igazság és jogosság az ő királyi széke. Békesség van az ő királyságában. Tehát ha ebben nagyon megerősödök, akkor azt mondom, hogy érintenek ezek a dolgok, de hála Istennek, hogy megváltott engem ebből a földi dolgokból, tehát a megváltás erre is vonatkozik. Nem jó az, amiket tapasztalok, vannak nem jó dolgok, de olyan szinten nem engedem, hogy leterheljen, mert én átutazóban vagyok itt is. Amikor Görögország voltunk, tudtam, hogy 10 nap múlva majd hazajövünk, és most itt vagyok egy pár évig ezen a földön, de megyek haza. Otthon viszont minden rendben van. Akkor ideges lennék, ha otthon nem lenne rendben. Vagy otthon nem lenne rend. De a Biblia azt mondja, hogy rend van otthon. Éppen ettől tudok megnyugodni, értitek? És amikor a tömeg ugyanarról, és nem, bocsánat, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet politikai véleményed, nem azt jelenti, hogy nem értsétek jól, igaz? Én azt mondtam most, hogy ha mi keresztények vagyunk, sokkal kevésbé érintenek minket azok a dolgok, amik itt a földön történnek, mert nem ez az elsődleges hazánk. Érintenek, részt veszünk benne, de nem engedjük azt, hogy a mi örömünket elrabolja. Nem fog testvér testvértől elválasztani. Nem megyek bele dolgokba. És én odáig mentem el, amit korábban nem gondoltam volna, hogy képes vagyok válvetve együtt szolgálni az Urat egy fradistával. Mert azért, sőt, a csapatunkban még egy újpesti is van, és még, most nem sorolnám, de talán még egy Real Madrid drukkerrel is tudnék együtt szolgálni. Fájnak ezek dolgok, fájnak, mert nem értem, hogy miért nem jár mindenki az igazságban, meg hogy miért nincs mindenkinek jó ízlése, de oké, rendben van, de mégiscsak egy csapathoz tartozunk, az Isten királyságához. Nem gondolom, hogy a mennybe valaki a Fradinak szurkolna. Egyáltalán nem gondolom, ott ilyen nincs. Mennyben nincsenek pártok egyébként, és a gondolkodáson rólad úgy tudod átalakítani, hogy az odaga felvalókkal törődünk, és tudom, hogy nehéz, mert a közeg az nagyon befolyásol. Láttam azt, hogy amikor mondjuk Amerikában vagyunk, ott is van egy tipikus gondolkodás módja az embereknek, és az befolyásolja nagyon a prédikátor, befolyásolja az Istent, így nagyon befolyásol mindent. Tehát tudod, hogy ahol élsz, az a közeg nagyon nagy befolyással van rád. Más Angliában, más, ahol valaki a Közel-Keletről jön, nagyon máshogy gondolkodnak, más típusúak vagyunk, és hatással van rád. Ez igaz, de hogyha a vak Bartimeus akkor elhallgat, akkor sosem jött volna meg a szeme világa. Amikor Dávid Góliáttal harcolt, nem az volt a nehéz, hogy Góliátot legyőzze, a legnehezebb az volt, hogy mentek a testvére, és azt mondták, hogy te nagyképű vagy, mit gondolsz, te fogsz Góliáttal küzdeni? Hát de én az Isten embere vagyok, és én harcolni fogok. Te? Mindig is ilyen voltál, nagyképű vagy. Tudjuk, hogy miért jöttél ide a csatamezőre. Nem azért, hogy, mert ugye amúgy azért ment, hogy sajtot vigyen a királynak. Mindig jó, hogyha a főnöknek viszünk ki sajtot, ezt-azt. Ugye, mert az apja azt mondta, hogy a testvéreid katonaik nem annyira jók, hát kicsit segítsünk neki. Hát az apák ilyenek, ugye a szülők. Dávid ezért ment, elvitte a sajtot, de ők azt mondták a testvére, hogy te mit gondolsz magadról? És hogyha nem lett volna erős az identitásába és a környezetére hallgat, akkor ott leült volna. De Dávid azt mondta, hogy nem. Nem lehet az, hogy egy istentelen pogány ember gyalázza a mi Istenünket, és felkelt, és ellene mozdult a többieknek, mert ő vele volt az Isten. És amit meg kell tenned a változás érdekében, hogy nem haladsz az árral. És vállalod azt, hogy igen, én más vagyok. És ez feltűnő lesz. És hogyha mindenki panaszkodik, és te nem, az nem azt jelenti, hogy mindenkinek van problémája, hanem neked nem, hanem máshogy állsz hozzá. Az Isten igéje átalakított téged. De miért fontos ez? Visszatérnek a Róma 12-re, hogyha átalakul a gondolkodásmódodokat, akkor elkezded megismerni az Istennek az akaratát. Akkor megérted, hogy mi a terve az életedre, akkor elkezded máshogy gondolkodni, és akkor ráhangolódsz az Istenre. Annyira csodálatos ez. És a Noé hollójából lehet a Noé galambja olajággal a szájában, aki jó hírt visz. Mert arra vagyunk elhívva, hogy evangéliumot szóljuk. Az evangélium jó hír. Szeretném elmondani, az evangélium jó hír. Győzelmi hír másfajítás szerint. Arra vagyunk elhívva, hogy elmondjuk az embereknek, hogy van megoldás. Ez egy más gondolkodásmód. Akármibe élsz, van megoldás. Van egy Isten, aki megbocsájtotta minden bűnödet, meggyógyítja a betegségedet, megváltja életedet a koporsótól, kihoz nehézségekből, és felfrissülsz, és olyan leszel újra, mint egy sasmadár. És az az ember, most szeretnék azokhoz szólni, akik úgy érzitek, hogy begyepesedtetek, már túl sok volt az élet, túl sok problémáért benneteket, lehettek olyanok, mint a sasmadár. Én már most nem fogom újra elmondani, de elmondom, ami tavaly történt velem, amikor úgy éreztem magam, mint egy 80 éves papa, és azt éreztem, hogy vége mindennek, mindenem fájt, és akkor úgy döntöttem, hogy meg fogom változtatni a gondolkodásomat, és Istenhez kiáltottam, és a tavalyi évről az a véleményem, úgy éreztem, hogy körülbelül 10 évet fiatalodtam. Mert egyszerűen úgy gondoltam, hogy ha nem változtatok valamit itt belül, akkor nem lesz jó vége. És az évet úgy zártam, hogy olyan fiatalosnak érzem magam. És annyira távol került már az az érzés, amikor feküdtem az ágyba, és sírtam, és mindenem fájt, és úgy döntöttem, hogy ezen változtatni fogok, és lehet változtatni. Bizonyos dolgok a testedben nem változnak meg, a korod nem változik meg. Vannak dolgok, amelyek hatással lesznek rád, de te itt belül meg tudsz változni. Ahogy a gondolkodásodod megváltozik, az egész életed, a hozzáállásod, és megújul az ifjúságod, és újra friss leszel. Újra lesz kedved dolgozni, újra lesz kedved a hétfőkhöz, lehet, hogy az lehetetlen, újra lesz kedved a hét kezdéshez, a hét végéhez, a reggelhez, az estéhez, és az Isten megváltoztat téged, és a Noé hollójából lehet egy csodálatos galamb. Istennek egy hírvivője, aki viszi a jó hírt, mert jó hírt hall. Hallgat. Gyertek, menjünk az Úr elé. És én szeretném, hogyha a debreceni szabadkeresztény gyülekezet lenne egy vak Bartimeus, aki azt mondja, hogy én nem érdekel, hogy hogy akarnak csítítani. Én akkor is az Isten dolgát fogom hirdetni. És hirdetni fogom, hogy Isten jó. Élni jó. Szeretni jó. Nagy lelkűnek lenni jó. És akármi történik, én nem fogom elfelelkezni arról, amit eddig tett Isten, és ez tovább visz engem egy csodálatos irányba. És az emberek azért fognak jönni az Istenhez, mert azt mondják, hogy hát én ismertem ezt az embert, hallottam, hogy beszél. Szeretném elmondani nektek, hogy általában jellemző a kereszténységre, hogy bűnnek gondoljuk azt, hogyha valakinek csúnya szava, káromkodás csúszik ki a száján. És ez nem jó dolog nyilván, ezt mindenki tudja. De az igazi probléma az, amit nem annyira tekintünk bűnnek, hogyha folyamatos panasz árad ki a szánkon, mert azzal szégyent hozunk az Istenre. Milyen Istenünk van? Izrael népe ezért nem tudott bemenni az ígéret földjére. Olvassátok el, Isten azt mondta, azért, mert folyamatosan csak panaszkodnak a sátraikban. Együtt voltak Mózessel az Isten tiszteleten, együtt imádták az Urat, és hazamentek, és otthon zúgolódtak, panaszkodtak, morgolódtak. És azt mondta Isten, hogy ezt a népet nem fogom bevinni az ígéret földjére. Hálátlanok! Ha hús kellett, húst kaptak. Ha kenyer kellett, kenyeret kaptak. Ha víz kellett, vizet kaptak. Ha arany kellett, ugye Egyiptomból arany, mindent odaadtam nekik. És mindig panaszkodnak. De ez a nép nem Egyiptomból kiszabadult nép. Ti nem azok vagytok. Nagyon kíváncsiok most, hogyha hazamegyünk. Jó kis vasárnapi ebéd vár rátok. És azt mondják, ó, elkezdek máshogy beszélni. Hogy az Isten volt közöttünk is. Most is kaptam valami jót. Halleluja. Dicsérjétek meg a prédikátort nagyon. Halleluja. Jókat mondjatok róla, ami csak jó. Dicsérjétek meg a dicsőítő csapatot, elképesztő. Új dalt is hoztak. Mennyire csodálatos. Itt végzik a szolgálatot. Azok, akik ott szolgáltak. Ó, de nagyon jó volt. Még fagy sem volt. Halleluja. Tízen valahány fokba jöttünk az Isten tiszteletre. Minden jó dolog történt velünk, és az Isten megbocsájtotta minden bűnödet. És megújít téged. Uram, szeretnénk megváltozni, és kérlek, bocsáss meg nekünk. Annyi sokszor károktunk, Uram, mintha nem lenne egy Istenünk, mintha nem nagyvonalú Istenünk lenne, mintha egy szűk, markú, rossz Istenünk lenne, aki nem hallgatja meg az imát, úgy viselkedtünk. Mint hogyha elhagyottak lennénk, mint hogyha nem lenne örök életünk. Elfelejtkeztünk a jó téteményeidről, hogy mennyi sok csodát tettél velünk, de szeretnénk megváltozni, Uram, az elménket átalakítani, és ezáltal az egész lényünket, mert az ifjúságunk meg fog újulni, az erőnk megújul, a frissességünk megújul, és imádkozom ezért a gyülekezetet a Jézus nevében. Frissüljetek fel, ahogy megváltozik a gondolkodásmódotok, fogadjátok el, ami jó hírű, ami igaz, ami az életet termi bennetek, ami az Isten dicsőségét hozza el, és az Isten által alakuljunk át egy olyan nemzeté, amely felemelte nevedet, és a környezetünk próbál visszahúzni. Mi annál inkább kiáltunk, hogy Jézus, Dávidnak a fia, megkönnyörülsz rajtunk, és csodálatos napokat hozol el a mi számunkra. Uram, menjünk előre a te dicsődésedbe. Halleluja! Halleluja! Dicsérünk téged, Uram! A dicsőtés megváltoztat. Áldjad én lelkem az Urat!